Most következik az Inforádió Aréna című műsora, a mikrofonnál Panulin Ildikót hallják. Mai vendégünk Skrabszky Fruzsina, aki az Elhallgatott gyalázat című dokumentumfilmet készítette, és ezt a filmet nemrég mutatták be, illetve hát még gondolom, hogy játsszák a moziban. Ez egy eléggé kényes téma. Azt gondolom, akár még a mai megítélése is az erőszaknak, nem csak a háborús időszak alatt. Tehát miért pont ez, amihez hozzányúlt?
Hát engem mindig is érdekelt néhány ilyen múltbeli, úgymond történelmi téma, főleg a 20. század. Ez azért különösen, mert ugye a civilekkel történt, tehát ugye nem a politikusokkal, nem a katonákkal, hanem alapvetően a civilek váltak áldozataivá a katonai erőszaknak, és erről én nagyon sokat hallottam apukám nagynényeitől, barátoktól, sokan meséltek ilyen történeteket, volt, akinek a anyósa erőszakból született gyereke volt, és nagyon érdekes volt, hogy miközben erről lehet hallani, aközben azért nagyon kevesen dolgozták föl, tehát Porcelennek van ugye az Asszonyok a fronton című könyve, én akkor még csak azt ismertem, aztán Kovács Judit írt egy könyvet a visszaemlékezések alapján, de az is már egy új könyv. Sára Sándor készített két filmet, egy játékfilmet, meg egy dokumentumfilmet, de ezekről is igazából azért tudok, mert hogy foglalkoztatott a téma, tehát hogy eléggé el van hallgatva ahhoz képest, hogy mennyire tudunk róla, vagy mennyire ismert téma.
Tehát magyarul akkor a források inkább irodalmi, illetve egyáltalán művészeti források voltak, mint konkrét. Lehet egyébként találni erről konkrét forrásokat, tehát feljegyzéseket, iratokat, tehát magyarul kutatható a téma?
Hát egy kutatás született ebben a témában Magyarországon. Pető Andrea készített egy kutatást a budapesti erőszakokról, ő 52 000 megerőszakolt nőt számolt, de ez a korabeli nemi beteggondozók adatai alapján próbálta körülbelül bemérni, hogy hányan lehettek. Rajta kívül úgy direkt senki se kutatta, Ungvári Krisztián is a Budapest ostromában valamennyire foglalkozik vele, de direkt ezt a témát csak egy kutató kutatta.
És egyébként Oroszországban sem, vagy más hadseregek, vagy más országok és más hadseregek kegyetlenkedéseit sem kutatták, tehát esetleg nemzetközi források sem állnak rendelkezésre, akár csak az, hogy hogyan nézett ki hogyan viselkedett?
Hát a németek és az osztrákok kutatták a szovjet erőszakot, ugye Németországban van egy ilyen 1 milliós szám. Az osztrákok megcsináltak olyan tanulmányt, hogy még a rendszerváltás közelében végigjárták a falvakat, és megpróbálták a visszaemlékezések alapján kitalálni, hogy egy-egy faluban hány megerőszakolt nő lehetett. Ez mondjuk egy sokkal pontosabb adat, ugye, mint a nemi beteggondozók adatai, mert hát nem mindenki lett nemi beteg, nem mindenki ment el nemi beteggondozóba, és ugye nem minden nemi beteg volt megerőszakolt, tehát ez tényleg csak egy nagyon tág, tehát az nem egy pontos tippelés a beteggondozók alapján, tehát ők készítették. Ugye a DSZ-F háború, nem ismerem azokat a kutatásokat, de tudom, hogy ott azért azt sokkal inkább kutatták, mint a szovjet erőszakot. Ma is hallani akár az amerikai hadseregről, tehát erről szó van mindig egy háború kapcsán. A szovjetek kapcsán Magyarországon annyira nem volt szó eddig.
Egyébként az mennyire volt befolyásoló, hogy ugye, ha jól emlékszem, vagy ha jól tudom, haditudósítóként is dolgozott?
Hát egyszer voltam Macedóniában haditudósító, ott az egy teljesen más élmény volt, engem mindig nagyon érdekelt, és nagyon szívesen elmentem volna háborúba. Ott teljesen mást tapasztaltam, tehát az egy ilyen modernkori háború volt, és egy ilyen nagy szálloda volt Tetovóban, Macedónia közepén, ahol elvileg a legdurvább harcok folytak, és amikor mentünk oda, akkor fotós kollégámmal, akkor én teljesen kétség voltam esve, hogy hát valahol csak megállítanak, hogy most már itt a háború, és álljak meg. De nem állítottak meg, és beérkeztünk a főtérre, ahol egy nagyon nyugodt hangulat volt, az egész nemzetközi sajtó ott ült és sörözött egy hotel teraszán, és utána amikor 7 óra volt, meg 6 óra volt, meg 8 óra volt, szóval amikor élőadásba be kellett jelentkezni, akkor felálltak a kamerák a hegy felé fordított kamerákkal, ahol egy kis füst volt, meg ott valamennyi lövöldözés hallatszott, és akkor így mondták, hogy itt vagyunk Tetovo közepén, és nagyon nagy háború van, és mindenki nagyon fél, és szörnyű körülmények vannak. Tehát ez maga a háborúnak a kommunikációja, az egy egész elképesztő élmény volt, és egyébként még össze is kötődik az erőszakkal, hogy ugye életemben először voltam ilyen helyzetben, és elkezdtünk sétálni, és az első utcasarkon megállított minket egy albán, ugye ott a macedónok és az albán fegyveresek csaptak össze, és abban a városban nem lőttek le, mert ott albánok laktak, és ugye albánok nem lőttek albánokra, és elindultam ott egy utcán, és megállított egy albán, tökéletes angolsággal, nagyon-nagyon kedvesen beinvitált a kávézójába, mondta, hogy ő neki a családja fönn van a hegyekben, és szeretne velünk erről beszélgetni, és leültünk, és elmondta, hogy fönt van a felesége, aki mindjárt szül, de ő nem tud hozzá eljutni, és vize sincs, és orvosi ellátása sincs, és rettenetes körülmények vannak, és kit, hogy kínoztak meg erőszakoltak meg, és én itt teljesen elképedtem, hogy hogy lehet ekkora, hát úgymond mázlim, most ez durván hangzik, de újságíró szempontból mázlim, hogy 5 perce vagyok még abban a városban, és megvan ugye a sztori, amit küldhetek haza. És hát le is adtam, de utána láttam, hogy ez az ember, ez kínál az utcán, és minden stábot behív a kávézójába. Tehát, hogy akár a történet igazság alapja mennyi volt, az, hogy nekik volt, tehát egy eleve például az albánoknak az egész háborúban, hogy nekik voltak angolul, nagyon angolul jól beszélő embereik mindenfele, hiszen nagyon sok külföldi, tehát külföldön dolgozó segédmunkás van az albánok között, tehát maga az egész háború kommunikációja volt nekem ott nagyon érdekes, és innentől az egész, hogy mi mit tudunk, mondjuk a szerb háborúról, vagy Koszovóról, vagy bármi, és hogy ott lejön, hogy a gonosz szerbek és az aranyos albánok, mi lehet, hogy úgy nagy általánosságban így van, én most már tényleg nem tudom megítélni, de az biztos, hogy leginkább a kommunikáció múlik egy ilyen háború is.
Hát meg ugye a másik oldala ez, hogy általában elbeszélések alapján tudjuk meg azt, ugye ön is említette a beszélgetésünk elején, hogy a családból volt olyan, aki mesélt ilyen történetet. Tehát, hogy sokan vannak, akik csak hallották ezt, és jóval kevesebben vannak, akik ezt mondjuk akár testközelből láttak ilyet, vagy ők maguk is áldozatok lettek. Mennyire volt nehéz felkutatni azokat, akik érintettek lehettek ilyenben?
Hát nagyon nehéz volt, mi ugye 2 évig készítettük ezt a filmet. Én amikor pályáztam rá, mert a Magyar Média Mecenatúra program támogatta a Média Tanács, egy pályázaton nyertem rá pénzt, és amikor elkezdtük, én azt hittem, hogy ha Polcelen írt róla, akkor biztos azért újságokban, interneten, bárhol azért találok majd visszaemlékezést, történészek találkoztak, vagy kaptak ilyen leveleket, vagy Kovács Judit, aki írt erről, és aztán kiderült, hogy nem. Tehát, hogy olyan megszólalót aránylag könnyű volt, vagy könnyebb volt találni, aki mondjuk egy faluba lakott, és akkor abban a faluban mindenki ismerte például Esztike történetét, akit nagyon sokan megerőszakoltak, utána ebbe belebolondult, és meghalt. És ő erről nyilvánosan rendszeresen beszélt a faluban, mielőtt meghalt, a részleteit is sokaknak elmesélte, tehát az akkori fültanúk, vagy akiknek ezt elmesélte, ők el tudták mesélni, hogy nekik mit mesélt, de olyan megszólaló, akivel megtörtént, vagy közvetlen hozzátartozójával történt meg, olyat nagyon-nagyon nehezen találtam. És ha találtam is, tehát volt például egy idős asszony, aki egy tüntetésen, egy ilyen nőtüntetésen elmondta, hogy vele mi történt. Ő még régen, nem tudom, ilyen 10-15 éve, és nagy nehezen kinyomozta, megszereztem a telefonszámát, és azt mondta, hogy nem, ő akkor egyszer elmesélte, és azt is megbánta, és ő nem tudja ezt még egyszer elmesélni. Tehát, hogy ez egy annyira intim dolog, az annyira elmesélhetetlen, hogy én tényleg minden tiszteletem Polcelen, és kár, hogy ő már nem érte meg a filmet, tehát hatalmas erő és bátorság kell ahhoz, hogy valaki erről beszéljen.
A film az az okokat kutatja, vagy megpróbálja ezt az eddig fehér foltnak tűnő jelenséget bemutatni? Tehát hogy melyikre törekedett inkább?
Hát én egyrészt a legfontosabb számomra az az volt, hogy ezek az áldozatok, ezek, vagy ők már nagyon idősek, és nem úgy halljanak meg, hogy ez megtörtént velük, utána volt 40 év, amikor erről tilos volt beszélni, sőt, koszorúzni kellett a fős szovjet katonát, és utána is azért jobb volt titkolni, hanem úgy azt éljék meg, hogy még mindig van az irányukba részvét, még mindig nem feledkeztünk el erről mi fiatalok se, és ugye ez egy nagyon fontos téma, és fontos erről megemlékezni, és tudni, és akár valakinek bocsánatot kérni. Ez volt a legfontosabb. De engem úgy emberileg nagyon érdekelt, hogy az addig is elbeszélésekből is kiderült, hogy nagyon sok katonáról lehetett szó. Tehát, hogy tud százezrével megőrülni egy ilyen hadsereg vagy katonák, mert hát nyilván ezek normális emberek voltak, tehát hogy nem egy-egy tömeggyilkosról van szó, ahol az ember érti, hogy jó, hát van egy darab pszichopata, és lelő egy csomó embert, és akkor azt gondolja az ember, hogy jó, hát ez egy ritka, kivételes típus, és azért ilyenből nincs sok, de itt ugye tömegével tették, és hogy tudtak ilyen állattá válni, engem ez nagyon érdekelt pszichológiailag.
És erre a filmben is megpróbált kísérletet tenni? Ugye, hogyha jól tudom, akkor veteránok is szerepeltek vele, illetve orosz kutatók is. Tehát, hogy például ott akkor kutatták ezt, nyilván akkor nem, mert eddig ugye erről beszéltünk, de hogy például ők hogy hogyan gondolkodtak? Gondolom, hogy azt mondták magukról, hogy ők maguk nem, de hallottak ilyenről. Ez a jellemző, azért kérdezem.
Igen, a veteránok ugye azt mondták, hogy nyilván, hogy ők nem, meg nem is hallottak, tehát a közvetlen környezetükben nem hallottak ilyet. Úgy általában hallották, hogy előfordul, de hát nyilván nem gyakran, meg akkor komoly következménye volt, tehát ők ezt mondták, és én meg ugye nem tekintettem őket potenciális erőszak elkövetőknek, hiszen elvég 1 millió katona volt Magyarországon, szovjet katona, és abból olyan 100 000 lehetett erőszakos, tehát az arányok alapján ők valószínűleg nem voltak erőszaktevők. Azt, hogy mondjuk nem tudtak róla, vagy ők személyesen nem hallottak ilyet, én azt nehezen hiszem. Főleg, tehát ugye 3 veterán szólalt meg, az egyik, az tényleg nem nagyon érintkezett polgári lakossággal, mert ilyen magasabb rangú volt, meg tankvezető, de a másik 2-nek voltak a civil lakossággal élményei, és az ilyen elszólásaiból azért kiderül, hogy valamit tudhattak, hiszen azt mondják, hogy nagyon féltek a magyarok, például a csehek virággal várták őket, tehát azért az valamiért gondolkoztak rajta, hogy miért féltek a magyarok. Akkor volt egy katona, aki azt mondta, hogy kérdeztem tőle, hogy nem volt akkor Magyarországon barátnője, ugye, hogy valahogy kiugrassam a nyulat a bokorból, és akkor azt mondta, hogy hát bár nagyon szépek voltak a magyar lányok, sokkal szebbek, mint az oroszok, mert olyan vékonyak, de hát ő nem mert kapcsolatot létesíteni, mert hogy nagyon nemi betegek voltak a magyar nők, mondták nekik a tisztek, akik el is kapták. Hát ugye miért lettek volna nemi betegek a magyar nők? Nyilvánvalóan az erőszak miatt. Tehát ezek az elszólások azért azokból kiderült, hogy nyilván valamennyire tudtak róla, csak most ugye ezt nem vallják be. Azt, hogy miért tették, azt leginkább a történészek, meg orosz történészek, meg pszichológussal próbáltuk kitalálni. Hát ami biztos, hogy egyrészt egy nagyon fegyelmezetlen hadsereg volt, tehát ők már akár 3 éve harcoltak, náluk nem volt szabadság, a német meg a magyar katona elmehetett szabadságra, akár nagyon rossz volt a felszereltségük is, és ők maguk nem számítottak embernek a hadseregbe, tehát hogyha az ember elképzeli, hogy 3 éve harcol, csak ölhet, mehet előre, ha ő megpróbál ebből kilépni, akkor őt lelövik, tehát nincs semmi más választása, csak az, hogy menjen előre és ölje az embereket. nem látta a családját, tehát nyilván ettől lett valami olyan torz pszichikai állapotuk, ami erre valami fajta magyarázat. Meg az is, hogy ugye Magyarország határán lépték át a ellenség határát, tehát onnantól voltak ők hódítók, vagy győztesek, és a magyarokat abszolút egy kalap alá vették a németekkel, tehát a fő ellenség, ugye a fasiszták, azok végre megjelentek személyesen, és ők fasisztáknak vették a magyar civilt is.
Arra vannak valamilyen adatok, vagy az elbeszélések utalnak arra, hogy hol történtek inkább ilyen erőszakos cselekmények? Ugye itt gondolok arra, hogy a frontvonalban, vagy esetleg már megszállt területeken, tehát ahol már saját, tehát elfoglalt területnek számított, hol volt jellemzőbb? Itt ugye pont azért kérdezem, mert a Polc ellen is, ugye ők frontvonalban voltak ott Csákváron, ugye Csákvár volt, tehát hogy ahol azt mondta, hogy hát egyszerűen ott történtek vele ezek az események. Tehát, hogy ez például kiderül-e, hogy mi volt a jellemző?
Hát igen, nagyon nagy különbségek voltak, tehát volt, ahol semmi nem volt, volt, ahol a nők 90%-át megerőszakolták. Hát eleve, ahogy ment a front akkor, de azt mondják, hogy ahol a legdurvább volt, ahol oda-vissza foglalták őket a németek, szovjetek, tehát például Budapesten, vagy Székesfehérváron, ott volt a legtöbb ilyen erőszak.
És a miértekre azért vagyok kíváncsi, mert ugye nyilván van egyszer az a szál, hogy az elmúlt időszak alatt a emberből kvázi egy gyilkológéppé, egy erőszakgéppé vált, de azért megvan az a szál is, amit itt akár az irodalomban is fellelhetünk, hogy sokszor azért, hogy életben maradjon az ember, vagy a családját védje, azért ő maga ajánlkozott fel, tehát hogy ezek mennyire deríthetőek ki, tehát hogy nem annyira egyértelmű egy fekete-fehér képről beszélünk, hanem azért sokkal árnyaltabb ez a dolog.
Persze, hát nagyon bonyolult. Még egyébként a miértre az is válasz, ugye, hogy fegyelmezetlen hadsereg volt, és a tisztek se nagyon büntették. Arra nem találtunk példát, hogy kifejezetten bátorították volna, bár tehát az akkori propagandában voltak ilyen versek, hogy ő szovjet katona, ő meg minden németet, gyalázd meg a nőiket. Tehát voltak ilyen kifejezetten ilyen versek, amik erre buzdították őket, de úgy, hogy a parancsnok megengedte, vagy felszólította őket, erre nem találtunk példát, bár lehet, hogy volt, csak ugye nem kutatható. De az emberek, tehát hogy felajánlkoztak, ez szerintem legfeljebb már az olyan helyeken, ahol már ott állomásoztak egy ideje. Tehát ez nem úgy történt, hogy az ember felajánlkozik. Tehát a legtöbb eset, amit elmeséltek, az egy kaptafára történt, tehát megérkeztek a katonák, esetleg még kedvesek is voltak, tehát megebédett, tehát megkérték, tehát berontottak a pincébe, és követeltek ételt, mindent, készítettek nekik ételt az asszonyok, a férfiak, nem tudom, segítettek kihúzni a szekeret a sárból, tehát valahogy így indult általában a kapcsolat, és utána, amikor berúgtak éjszaka, akkor kezdődött egy újabb portja, amikor kifejezetten esténként nőt kerestek, és akkor ugyanezek a férfiak, akik előtte akár aránylag normálisan is viselkedtek, megfogtak pár nőt, és többen, lekötözve erőszakolták meg, vagy lefogva erőszakolták meg ezeket a nőket. Tehát ott nem volt semmilyen esélye, tehát nem lehetett ezekkel az emberekkel tárgyalni. Nyelvi akadályok miatt is, azért is, mert részegek voltak. Olyanra van példa, hogy Győrben a nyilvános háznak a lakói, tehát a örömlányok, felajánlották egyik pincének, hogy majd ők elmennek a katonákkal. És akkor így is volt, tehát, hogy a katonákat nem érdekelte, hogy ki megy el velük, hanem ha elment velük hat, akkor az nekik jó volt. És utána később ez a pince közösség Ez nagyon hálás volt ezeknek az örömlányoknak, és próbáltak nekik mindenféle módon segíteni, munkát találni, és egész életükbe hálásak voltak nekik. Ez egyébként egy pozitív példa, és ennek van egy, a filmben egy negatív története is, az pedig egy újpesti pincébe történt, ahol lejöttek az, a szovjetek, és azt mondták, hogy visszajönnek egy óra múlva, és addig választanak ki nekik 6 nőt. És ott kiválasztották a leggyengébbeket, akik nem a házlakói voltak, vagy legkiszolgáltatottabbak voltak, és utána elvitték őket a katonák, és egy-két nap múlva érkeztek vissza megtépve, megalázva, és utána még a pince közössége ki is közösítette őket, hogy kurvák. Tehát nagyon sokféleképpen reagáltak az emberek. Általában szerintem próbáltak segíteni egymáson, meg eldugni a lányokat, meg a lányok minden módon megpróbálták magukat elcsúfítani, korommal kenték be az arcukat, menstruációt mímeltek, köhögtek, koszosak, büdösek voltak, ilyen nagy kabátokba voltak bebugyolálva, tehát mindenki minden módon valahogy megpróbálta ezt megúszni. Nem, szerintem nagyon ritka volt, hogy valaki felajánkozott.
Egyébként hány ilyen eset az, amit bemutat maga a film is? Tehát amit kvázi tud valamilyen módon dokumentálni, akár a visszaemlékezések, akár pedig a bármilyen más iratok vagy más források alapján, és ez elégségesnek tűnt el. Tehát mondjuk volt valami kimondott cél, hogy nem tudom hány ilyen esetet, amit azért már lehet valamilyen módon bizonyítani, ilyet bemutassanak?
Hát körülbelül olyan 10 esetet, ami nekem mind fontos volt végig, hogy legalább az, aki beszél, az beszélt avval, akivel ez történt. Tehát, hogy nem hallomásból hallotta, vagy
tehát nem többszörösen közvetett a forrás, hanem...
Ugye nagyon sokszor ugyanazt a típusú történetet nincs értelme elmesélni, tehát az is számított a történeteknél, hogy valami érdekesség vagy különlegesség legyen benne, tehát valamikor terhes lett utána a nő, és akkor állami gondozásba adta, és ő apácának vonult, valamikor ugye az egyik legmegrázóbb, két nagyon megrázó, tehát mindegyik történet nagyon megrázó, de két különösen megrázó történet van ebben a filmben, mind a kettő tulajdonképpen áldozat, mert közvetlenül jelen volt. Az egyiknél egy kislány volt akkor az a néni, aki most beszél, és a nagymamájával meg az anyukájával volt otthon, és az anyukáját elvitték a katonák, aki visszajött tépetten, csapzottan, véresen, és ő akkor még azt gondolta, hogy megverték az anyját, nem tudta, hogy miért, bement a szobába, az nagymamája utána ment, lemosdatta, és egy óra múlva megérkezett egy szovjet katona, aki egy vacsorát kért, és miközben vacsorázott, a közben ezt a kislányt, aki 14 éves, nem azt hiszem 12 éves kislány volt, ez a néni, állandóan így magához rántotta. És a nagymama ezt nagyon aggódva nézte, majd végül, hogy megmentse az unokáját, ezt a katonát beeresztette az ott ágyban fekvő anyukához. Tehát igazából a lányán keresztül próbálta megmenteni a kislány unokáját. Ez egy nagyon-nagyon durva történet, és nagyon durva dilemma, ha az ember elképzeli, hogy ezt a döntést ennek a nagymamának meg kellett hozni, és a kislány, aki most már egy idős asszony, ő is nagyon nehezen beszélt erről. A másik pedig egy testvérpár volt, két lány, két 14 éves, vagy tehát 14 meg 16 évesek, és betört hozzájuk a szovjet tiszt, és ott össze-vissza lövöldözött, meg kiabált, és ők az ágyba feküdtek összekarolva, és elkezdte őket rángatni a hajuknál fogva a orosz katona, és ott közvetlen mellette lőtte fejbe a nővérét, és ott halt meg mellette, miközben ő kiabálta, hogy ne engedj el, ne engedj el. Tehát ezek tényleg olyan történetek, hogy most nem vele történt, nem ő halt meg, nem őt erőszakolták meg, de szerintem itt nem kell különbséget tenni a áldozat és áldozat között.
És egyébként a kutatások során, a film készítése során gondolom akkor jóval több történet van, ami a tudomásukra jutott, és akkor ezekből válogattak, vagy azért nem volt annyira lehetőség válogatásra, tehát annyit nem tudtak összeszedni. Itt gondolom amiatt is, hogy ahogyan említette, sokan ezt szégyen teljesnek tartották, vagy nehezen tudtak róla még mindig beszélni ennyi idő után. Tehát, hogy mennyire volt ilyen szempontból nagyobb a merítés, hogy szerencséjük volt, hogy többféle történetet tudtak így kideríteni és bemutatni, vagy azért volt egy nagyobb merítés, amiből tudtak válogatni.
Nem, hát, tehát akit talált, tehát hogyha felmerült, tehát Facebookon, meg interneten, meg e-mailen, meg mindenfele kerestünk megszólalókat, és ha valaki valakit ajánlott, akkor ugye az első kérdés volt, hogy aki erről tud beszélni, ő mennyire volt közel a történethez. És hogyha legalább neki mesélték el, ahhoz mindenképpen elmentünk, és ezeket a történeteket beletettük, tehát ezekből nem tudtunk válogatni, ennyi volt. Olyan sokszor volt, hogy valakihez elmentünk, aztán kiderült, hogy tulajdonképpen ő nem látta, csak hallott róla, vagy mással történt meg, tehát hogy és azokat meg nem tettük bele.
Műsorunkat hamarosan folytatjuk. Vendégünk Skrabszky Fruzsina, aki az Elhallgató gyaláza című filmjéről beszél most nekünk.